karácsony mézes kalács nélkül azt hiszem, hogy nem igazán elképzelhető, akár napjainkra, akár a régi karácsonyokra gondolunk, gyerekek kedvence. Hogyan láthatjuk ennek a történetét?
Hát ha csak a magyar hagyományt nézzük, akkor is már régebben máskor is ették, készítették a mézes kalácsot. Ugye, amire még emlékezhetünk, azért a vásári mézes kalács, amiket ilyen búcsukban, nagyobb vásárokon lehetett kapni, ezek a klasszikusan ezek a nagy szívek, tükrökkel, kis versikékkel esetleg, vagy a gyerekeknek ilyen huszárformák, de régebben akár betyárok voltak rajta felismerhető formában, vagy még Kossuth Lajos is, meg szentek, tehát ilyen emberi formákat is ábrázoltak. És ha egészen visszamegyünk a gyökerekig, akkor az európai hagyományban a kolostorokban kezdték el mézes kalács sütést. Ők foglalkoztak, a szerzetesek foglalkoztak professzionális szinten a méhészkedéssel is a 11. században, és hát ugye a méz és emiatt náluk volt, és a kolostorokban sütöttek nagyobb ünnepekre, illetve a zarándokoknak, akik megfordultak a kolostorokban, ezt tudták adni, amit a hosszú útra el lehet jól vinni, tartósítható, ugye, és a méz miatt energiát is ad egy gyalogláshoz, tehát nagyon praktikus kis sütemény volt. Ráadásul ugye nem volt még ekkoriban finomított cukor, amiből süssenek, tehát a méz volt a fő édesítőszer is. Többféle módon használták, nem csak karácsonykor, sőt karácsonykor igazából csak a Magyarországon inkább a 19. században kezdik el, amikor már megjelenik egyáltalán maga a karácsonyfa, vagy annak az igénye, ugye először ilyen fenyőágak díszítése, majd aztán a fa díszítése, ilyen polgári otthonokban, és akkor erre aggatják rá a mézes kalács díszeket, így lesz karácsonyi édesség.
Olvastam valahol, hogy a mézes kalácsot nem csak ugye díszítésként használták, hanem fűszereztek is vele, tehát hogy ennek is volt egy hagyománya?
A reneszánsz konyhában, ami Magyarországon elég sokáig tartott, tehát még a 16.-17. században is. A mártásokat, azokat valamilyen pékáruval, pésüteménnyel szokták sűríteni. A legelterjedtebb az a kenyér volt, ami egyébként egész Európában jellemző, és néhány kenyérlevesben, vagy ilyen kenyeres egytálételben még megmaradt, Olaszországban paradicsomlevesben, vagy van ilyen baszkétel is, tehát hogy ennek is volt egy ilyen komoly hagyománya, és nem csak kenyérre sűrítettek, akár a magyar konyhában is, egészen a középkortól kezdve a 16-17. századig, hanem volt a mézes kalácsnak egy olyan típusa, eleve több típusa is volt a mézes kalácsnak, erről esetleg majd még beszélünk, de volt egy olyan típusa, amilyen nagyobb mennyiségű, nem ilyen díszített, amit a vásárokból vagy a karácsonyfáról ismerünk, hanem inkább ilyen puszedlihez, mézes pogácsához hasonlító tömegáru volt, és mivel ez olcsóbb volt, mint a még nem finomított cukor, de a nátszukor, ami akkoriban volt, ezért ebből így az ilyen fejedelmi konyhákon elég nagy mennyiség volt, mert ezzel tudtak édesíteni is, és mivel pékáruval szoktak sűríteni is mártásokat, úgyhogy lereszelték ezt, tehát igazából egy ilyen zsemlemorzsa állagú, vagy liszt állagú ilyen mézes sütemény lett belőle, és akkor ezt adták mártásokba, amik ilyen gyümölcsös mártások voltak, ebben az időszakban főleg olyan ételeket kínáltak, hogy megsütötték nyézángon a húsféléket vagy halakat, és amellé valamilyen mártást kínáltak, vagy együtt főzték a húst vagy a halat vízben gyümölcsökkel, zöldségekkel, és a végén besűrítették, és azzal a mártással kínálták, és a mézes kalácsot halakhoz ajánlották. Az erdélyi fejedelmi udvarnak van egy szakácskönyv, ami megmaradt az 1500-as évekből, ez a szakácstudomány, és abban olvashatunk ilyen recepteket, ahol borral, mézes borban főzték meg ribizlivel, mandulával, almával a halat, és akkor ezt a pépet áttörték szitán, megfűszerezték nagyon jellemző korabeli luxus fűszerekkel, sáfránnyal, fahéjjal, borssal, és ezzel a mézes pogácsával sűrítették be, mint ma mondjuk egy habarással a liszttel sűrítünk.
Mézes kalácsnak több típusa is van itt. Elsősorban arra kell gondolnunk, hogy összetételben, tehát ugye a receptek más-másféleképpen állnak össze, így lebontva típusra, vagy mire gondolt?
Hát igen, mondjuk a régi szakácsönyvben elég sokféle van, ahol oda is írják, hogy ez nem tudom, a nürnbergi német mézes kalács típus, vagy a tordai mézes pogácsa, ami rozslisztből készült, tehát van ilyen más tévés is, de itt főleg arra gondoltam, hogy három típusú nagy tésztáról beszélhetünk. Van ez a klasszikus, amiket ilyen fa formákkal préseltek, ez az, amit ma is egyébként néhány mester csinál, és karácsonyfára, tehát hogy nagyon szép díszeket lehet belőle csinálni. Volt ez a másik tészta, amiben már cukorszirup is volt, ez a ejzolt tészta. Ez az, amikor a fűszer nélküli alapot sütés után ilyen pirosra festik, és akkor ilyen fehér színes masszával vagy tükörrel díszítik, amit ismerünk a vásárokból. És van ez a tömegáru típusú, amit ilyen nem mintára formáztak meg, hanem ilyen nagy fémszaggatókkal kiszaggattak, és akár sütöttek bele fűszert, vagy kandírozott gyümölcsöt, vagy mandulát, és ez inkább a mai puszedlikhez hasonló mézes kalács típus.
Voltak valamikor a mézes kalács készítőknek nagy mesterei?
Kolostorokban kezdték el sütni ilyen nagyobb mennyiségben, és aztán megjelentek ugye ennek a kereskedői is, akik ezekkel kereskedtek, illetve német nyelvterületen elkezdett elég hamar ilyen céhekbe tömörülni azoknak a világi embereknek a csoportja, akik mézes kalács készítéssel foglalkoztak, de egyébként pár évvel később jelent meg nálunk is ez. Tehát már az 1370-es években nagy szerepben tudunk ilyen mézes kalácsokról, és úgy általában is Erdélyben ilyen 100 városokban terjed el, mondjuk Brassó, amilyen híres mézes kalácsos hely volt még, és tehát, hogy akkoriban ugye ilyen mesteremberek készítették, nem annyira otthon a háztartásoknál, hanem ezzel foglalkozó kivézet, ezzel foglalkozó iparosok, akik céhekbe tömörülve szabályozva azt, hogy milyennek kell lennie annak a mézes kalácsnak, hogyan készüljön, milyen formában, és aztán hogyan kereskedjenek vele.
Hogy milyen formájú lesz a mézes kalács, annak volt egy üzenete is, vagy van egy üzenete is jelen pillanatban?
Igen, hát még akár ezért mesterenként eltérő is lehetett, hogy milyen az a szív, hogyan van díszítve, tehát fel lehetett ismerni, hogy kinek a munkáját látjuk a vásárokban. És valóban ugye, főleg amikor már a parasztság is vásárolja ezeket, akkor ugye ilyen ajándékként adják gyakran a szerelmesnek, azért szív, vagy baba forma is volt, ami termékenység szimbólum, de például nem céhekbe tömörülve, mert nők nem lehettek céltagok, de ilyen úgynevezett kontár, úgy hívták azokat, akik céhen kívül dolgoztak valamilyen szakmában, tehát hogy ezek a női kontárok például olyan tésztákat is készítettek, amiket hajlítani is lehetett. Kicsit hasonló, ahogy ma a mézes kalácsházak vannak, hogy ilyen tehát ilyen többdimenziós formákat lehet készíteni, és ők csináltak akár bölcsőt is kisbabával, szintén arra utalva, hogy gyermekáldásra. Aztán maga a huszár, ugye az ilyen bátorság, kisfiúknak szokás adni, vagy ugye, ahogy mondtam, voltak ilyen híres betyárok, vagy Kossuth, ami hát nyilván velük való szimpátia jele. Aztán volt kardformájú is, szintén ez a férfias erő, tányér, ami a bőséget jelképezte. Tehát mindegyiknek volt egy ilyen üzenete, és akkor még rajta a különböző virágminták is eltérhettek, a színezés is eltérhetett. Olyannyira fontos üzeneteket hordozott, hogy 1924-ben volt egy ilyen, lehet olvasni egy ilyen újságban, hogy Kolozsváron ebből baja is származott az egyik mézes kalácsosnak, mert ugye van ez a klasszikus piros alapú, fehér díszítéses mézes kalács, amin esetleg még zöld kis díszek vagy pöttyök is lehettek, és hát ezeket a színeket akkoriban a román rendőrség nem nézte jó szemmel, hogy ilyeneket lehet látni kirakatban. Ezért behívatták a mézes kalács készítőt.
Nagy szimbolikával rendelkezett valamikor, ugye a mézes kalács a napjainkban ez mennyire változott meg, mennyire van most jelentése a mézes kalácsnak, vagy csak egy ilyen karácsonyi hagyomány és a karácsonyi díszítés részeként tekintünk rá.
Tényleg akkor egy ilyen komoly ajándék volt, de hát ma már ezek a vásárok is azért jóval ritkábbak, tehát régen azért a vásároknak pontos szerepe volt, mert ott történt a nagy bevásárlás, meg a találkozás, nagyobb üzletek köttettek, ott ma már ugye nincs ilyen típusú nagy vásár, esetleg egy-egy búcsú van, vagy egy ilyen nagyon hagyományos egyébben egyszer lévő vásár, és maga a mézes kalácsboltok is nem tudom, szerintem nem nagyon vannak, van egy-két mester, aki ezzel foglalkozik, és akár ilyen direkt régi formákat is megőriz. Van ilyen mézeskalácsos múzeum is Magyarországon, ami teljesen ilyen magánkezdeményezésből jött, egy mézeskalács készítő a saját gyűjteményét állítja ki. Tehát, hogy már így nem annyira tudunk máshol vásárolni, viszont otthon meg egy ilyen szép karácsonyi szokás lett, hogy otthon a gyerekekkel akár együtt sütik a mézeskalácsokat, viszont ezek meg már elég ilyen commerce mintájúak, vagy formájúak, hogy amiket lehet kapni a boltban, ilyen kiszúró formák, tehát ilyen, nem tudom, csillag, hóember, mindenféle rénszarvas, mindenféle ilyen egész Európára jellemző minták vannak, nem kifejezetten magyar sajátosságok.
Önnek van-e kedvenc formájú mézes kalácsa, vagy szereti egyáltalán része a karácsonyi ünnepnek a mézes kalács az önök családjában?
Hát bevallom, hogy karácsonykor én inkább csak kapni szoktam, nálunk így a szomszédokkal szoktuk így megajándékozni ilyen típusú süteményekkel egymást, mézes kalácsot szoktam kapni. Én a klasszikus vásárit szeretem, én még kaptam ilyeneket gyerekkoromban, ezek a nagy szívek tükörrel alatta, esetleg ilyen kis kétsoros versek, ezeket nagyon szeretem. Ezekből van ilyen emlék is, meg aztán meg is ettem sokat.
Nagyon szépen köszönjük a sok-sok érdekes információt a mézes kalácssal kapcsolatosan, azt hiszem a kedves hallgatóinknak sok újdonságot tudtunk hozni ezáltal, úgyhogy köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is.